Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amint azt feljegyezve találjuk Ezékiel próféta könyvében, a 37. fejezetben az első verstől kezdődően a következőképpen. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett közöttük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj-e csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. És amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Mint a hirdetésben már mondtam, a húsvét utáni első vasárnap a keresztjén tudatban fehér vasárnapként van jelen. Sok helyen ugyanis ma tartják a konfirmációt, és nem véletlenül, mert az ős keresztjének szokására mutatunk ezzel vissza. Tulajdonképpen abban az időben, amikor Jézus Urunk feltámadt a halottaiból, nagyon sokan megrendültek, és sokan kezdték el őt követni a későbbi időkben is. És a felnőttek, akik elhatározták a szívükben, hogy Krisztusnak eme különös csoportosulásához kívánnak tartozni majd a későbbiekben, a bőti időszakban, a húsvétot megelőző időszakban jelezték szándékukat, és a bőti időszak tulajdonképpen arra szolgált, hogy felkészítsék ezeket a fiatal felnőtteket arra, hogy majd a keresztség szentségében részesüljenek. És miután húsvét vasárnapján megkeresztelték őket, fehér ruhát kaptak, és ezt a fehér ruhát kellett nekik 8 napig hordani a gyülekezetben, és aztán a húsvét vasárnapját követő 8. napon, a következő vasárnapon, vagyis húsvét ünnepe utáni első vasárnapon járulhattak először az Úr Szent vacsorájához, vehették magukhoz Krisztus testét és vérét, és akkor vethették le a fehér ruhájukat is. Mindezt azért elevenítem fel itt ebben a gyülekezetben, mert egyre többen jutnak el felnőtten arra a látásra, hogy talán mégiscsak van ebben a keresztségben, Krisztushoz való tartozásban valami. A mai vasárnapon is megkeresztelünk ugyanis egy felnőtt testvérünket, aki kéri a felvételét Krisztus közösségébe. Hiszem azt, hogy a lélek indította őt is, lehet, hogy a Zsófit használta fel a lélek, hogy a Lajost megindítsa. Mindegy, hogy hogyan és milyen szempontból nézzük ezt, én mégis hiszem, hogy az Isten szent lelke ma is munkálkodik itt közöttünk is, a gyülekezetünkben is. És azért mondom még ezt, mert ahogy így végignézek a gyülekezeten, a fél gyülekezeten, hiszen a többiek távol vannak Balaton-Szárszon, 4 olyan fiatal testvért látok most itt, akik az elmúlt időszakban keresztelkedtek meg felnőtten. És nagyon örülök, hogy ez is egy olyan isteni bizonyíték lehet számunkra, hogy a Biblia és a Szentírás, amiről szól, az igenis ma is élő és ható, és képes életeket megváltoztatni, felforgatni, ha úgy tetszik. Érdekes azonban az az ige részlet, amely az imént felolvasásra került. Lélekről olvasunk benne, Isten szaváról olvasunk benne, arról, hogy valakit kiválaszt magának azért, hogy az ő elképzelését, az ő útmutatását közvetítse. A lélek az egy olyan valami, amit nem tudunk meghatározni. Tudjuk, hogy van, hiszen Isten az ő szent lelkét elküldte az első pünköstkor, sőt, ahogy az oltár előtti igében is olvastuk, a feltámadott Krisztus is képes volt lelket adni az ő tanítványainak, és tudjuk azt is, hogy ez a lélek, ez csodákra képes. De nézzük, hogy mire is kéri az Isten ezt a prófétát. Először is egy félelmetes kép tárul az ő szeme elé, és a leírása alapján elénk is. Egy hatalmas völgybe viszi el a lélek ezt a prófétát, és ez a hatalmas völgy tele van szétszóródott csontokkal. Valamikor délceg katonák lehettek, hatalmas hadsereg foglalhatott itt helyet, most azonban csak a halál, az enyészet tárul a szemünk elé. Megszáradt csontok sokaságára hívja fel az ige a figyelmünket. És Isten rámutat arra, hogy ez nem más, ez a csontkupac, mint Izrael háza népe. Azért megrázó ez a kifejezés, mert amikor Ezékiel ezeket a proféciákat továbbítja, akkor Izrael népe fogságban szenved. Nap mint nap kiállt az Úrhoz szabadulásért, de a szabadulás nem jön. És nem csak, hogy nem jön a szabadulás, de még csak a vigasztaló ige sem jön, hanem Isten részéről ez a megkeseredett, megszomorodott kijelentés hangzik feléjük, hogy ez Izrael háza. Mintha azt akarná újra meg újra a fejükre olvasni, hogy ez történik azzal, aki elhajlik az Isten igéjétől. Ez történik azzal, aki nem veszi komolyan, hogy Isten jelen van a világban és működik, az ő ereje élő és ható. Ez történik valakivel, aki nem hisz a lélek megelevenítő voltában. Mert akármilyen hihetetlen, de még keresztény közösség is válhat halottá. Hogyha a Jelenések könyvét felidézzünk magunkba, akkor az egyik ilyen gyülekezetnek mondja az Isten igéje, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Amikor Isten ránéz egy közösségre, akkor vajon hogy ítéli meg azt a közösséget? hogyan ítél meg bennünket, akik valamilyen úton, módon azt valljuk, hogy Krisztus gyermekei vagyunk. Van-e élő hit a mi szívünkben? Mit mondana ránk az Isten? Élő-e ez a gyülekezet, vagy halott? Egy különös történetet hallottam, olvastam már elég régen, de úgy felkeltette az érdeklődésemet, hogy ugyan bizony, mi történne, ha a mai modern korban egy lelkész így járna el, mint ahogy a történetbeli szereplőnk. Egy fiatal lelkészt kihelyeztek egy olyan gyülekezetbe, amelyről már az egész egyház vezetés lemondott, mondván, hogy hát ez egy olyan gyülekezet, ahol közömbösek az emberek, nem mozdulnak meg semmire sem, hát menjen oda egy fiatal, hát ha csodát tesz. És amikor ez a fiatal ember oda ment, akkor teljes lelkülettel, hívvel elkezdte a szolgálatot, és azt vette észre, hogy bizony van ebben a megállapításban valami igazság, mert tényleg közömbösek az emberek. Elkezdte tehát meglátogatni őket, és próbálta őket szembesíteni, hogy hát ez nem egy jó út, nem egy járható út, ahogyan és amiképpen ők hisznek. És akkor azt vette észre, hogy még azok is elmaradoztak a templomból, akik addig jártak. Így aztán elkeseredésében nem tehetett mást, mint a helyi újságban megjelentetett egy gyászjelentést, amiben bejelentette a gyülekezetnek a halálát, és arra kérte a híveket, hogy jöjjenek el, és róják le a kegyeletüket a halott gyülekezet előtt. Hát mondanom sem kell, hogy a hívek teljesen meglepődtek, megdöbbentek, tele is lett következő alkalommal a templom, és amikor bejöttek, látták, hogy a padsorok előtt fel van ravatalozva valami, egy nyitott koporsót láttak, és az volt a lelkésznek a kérése, hogy mindenki lépjen oda, és hát egy főhajtással emlékezzen meg mindarról, ami ebben a gyülekezetben volt. És amikor a hívek egyenként oda járultak és beletekintettek ebbe a koporsóba, akkor a saját képmásukat vették észre, hiszen a koporsóban egy tükör volt elhelyezve, és mindenki megláthatta saját magát. Rettenetesen megdöbbentek a hívek, mondanom sem kell, és a lelkész bevallása alapján onnantól észrevette, hogy kiben megmozdult valami, és újra ébredés lett a gyülekezetben, és újra élhettek közösen gyülekezeti életet. A lélek az működik, kedves testvérek. A kérdés csak az, hogy mi az életünkbe beengedjük-e ezt. Mert hogyha beengedjük, akkor számolnunk kell azzal, amiről itt a próféta ír, hogy bizony az a lélek végig söpör az ember életén, megmozgat dolgokat, képes kisöpörni olyasmit, amihez esetleg ragaszkodunk, és képes egészen új dolgokra serkenteni bennünket. Jézus nem véletlenül bátorította az övéit, hogy szükséges néktek újonnan születnetek, mert az, hogy valakit megkeresztelünk, ez csak egy lépés, afelé a hit felé, amit élő hitnek nevezünk. Az, hogy valaki megkeresztelkedik, Jézus Krisztus szent nevébe, szövetségébe belekereszteltetik, az csak az induló lépés, és onnantól kezdve kell kérjük és kell akarjuk a lélek erejét, segítségét, hogy az életünket Krisztushoz méltóan tudjuk élni. Mert ez az élet, ez egy küzdelmes élet. Persze lehet, hogy megállapítjuk, hogy jól megy a sorunk, nincs nekünk semmi gondunk az ég egyatt a világon, de mégis érezzük, hogy vannak olyan események, olyan történések az életünkben, amikor meginog a hitünk, amikor esetleg egy olyan út is látszik előttünk kirajzolódni, amin sokkal érdemesebb lenne, emberi ésszel mondom ezt, sokkal érdemesebb lenne rajta járni. És ezek azok a pontok, amikor vissza tudunk nyúlni oda, hogy az Isten megerősít, és képesek vagyunk tovább menni úgy azon az úton, amelyre ráállított ő az ő kegyelméből. Küzdelem az élet, harc az élet, és látjuk ebben a történetben is, amit felolvastam, hogy a lélek nem csak megeleveníti ezeket a száradt csontokat, nem csak húst, inat, bőrt rak rájuk az Úristen az ő lelkének az erejével, hanem azt olvassuk, hogy igen-igen nagy sereg volt az, aki ott életre kelt. Hadsereggé váltak, összeálltak újra olyanná, amilyenné valamikor voltak. És ebből azt kell meglátnunk, hogy igenis az Isten azt szeretné, hogyha a mi életünket valóban úgy küzdenénk meg, ahogyan azt ő elvárja tőlünk. Hogy valóban felismerjük a buktatókat, és valóban tudjunk megállni, mind halálig, hogy elvehessük egykor az örök élet koronáját, ahogy ő megígérte. És a harmadik, amiről szólni szeretnék, az nem más, mint az, amiben mi már bizonyosak vagyunk, és amiről itt a próféta csak prófétál, de még nem tapasztalta meg, még nem lett számára jelenvalóvá az ige, amit szólnia kell, az az, hogy Isten megígérte ugye ő neki és az ő népének, hogy majd akkor ismertek fel engem, amikor kihozlak majd sírjaitokból, lelkemet adom belétek, és új életre keltek. Húsvét utáni első vasárnapon is arról kell szólnunk, mint minden egyes vasárnapon, hogy ez számunkra már nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztus halála és feltámadása kapcsán. Hiszen Isten az ő ígéretét elsőként Jézus Krisztuson mutatta be, teljesítette be. Ő volt az első, akit kihozott a sírból, a sötétségből, és akinek új életet, örök életet ajándékozott. És tette mindezt azért, hogy felismerjük az ő erejét, az ő nagyságát, az ő segítését, felismerjük azt, hogy mi is úgy válhatunk az ő népévé, hogyha mindezt magunkévá tesszük, és valóban hiszünk ebben. Hiszünk abban, hogy a harc ebben az életben nem csak azért van, hogy bennünket az Isten terheljen ezzel, hanem azért van, hogy végső győzelemre vigyen mindannyiunkat. És egykor majd vele legyünk az örökké valóságban, az ő örök országában, mennyei seregében. Azt kívánom mindannyiunknak tehát, hogy a mai vasárnapon, fehér vasárnapon ne csak emlékezzünk arra, hogy egykor megkereszteltek bennünket, egykor elindultunk a Krisztus felé vezető úton, hanem éljük meg a mindennapokban azt, hogy Krisztus a miénk, mi az övéi vagyunk, és Krisztus bátorítani, erősíteni akar bennünket egy életen át. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked, hogy a te ígéreteid Jézus Krisztusban beteljesedtek. Köszönjük neked, hogy ezáltal hihetünk abban, hogy mindaz, ami rólunk szól, és ami elképzelés rólunk van te előtted, az ugyanúgy be fog teljesülni. Köszönjük neked, hogy hitünk lehet. Köszönjük, hogy egykor mi is elindultunk a feléd vezető úton, és kérünk téged arra, hogy ezen az úton mindig minden körülmények között te tarts meg bennünket. Te látod a mi harcunkat és a küzdelmünket, te látod azt is, hogy kinek mi van éppen a szívében, öröm vagy bánat, gyász vagy keserűség. Kérünk téged, hogy adj nekünk élő hitet, hogy valóban tudjunk mindig tereát hagyatkozni, és elhinni, hogy mindaz, amit szánsz nekünk és nyújtasz nekünk, az így helyes. Kérünk téged arra is, mint mindig, hogy vigyázz reánk a továbbiakban is. Áld meg szeretteinket közelben és távolban, gyülekezetünkben kicsiket és nagyokat egyaránt, és add, hogy valóban élő hitű gyülekezet tudjunk lenni és maradni egy életen át. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, most pedig felnőtt keresztelőre készülünk, és énekeljük el közösen a 274-es számú énekünket, annak mind a három versszakát, 274-es számú énekünket.